Hallgassuk Istenünk szavát, Urunk Jézus Krisztus igéit. A Lukács evangéliuma 4. részéből olvasom az igét. Lukács evangéliuma 4. rész, a 14. verstől a 21. versekig tartó szakaszokból így szól hozzánk a mi Urunk Jézus Krisztus. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapon a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakok szemüknek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Amen. Uram Jézus, olyan jó volt olvasni ezt, hogy amikor a Te igéd szólt, és amikor Te megszólaltattad a Te igédet, a kegyelem igéjét, ahogy itt mondod, Uram, akkor mindenkinek a tekintete rád szegeződött, rád figyelt, és ez a lélek munkája volt ott, és arra kérünk Téged, hogy a Te lelked munkája ez bennünk most itt. Te látod, hogy milyen gondolatokkal jöttünk ide, milyen bűnökkel, milyen nehézségekkel, mit akartunk otthon hagyni, de nem tudtuk, mert magunkkal hoztuk. Uram, arra kérünk Téged, engedd meg, hogy Te előtted, a Te kegyelmi székednél, királyi székednél mindent letehessünk. És Uram, ma minden tekintet feléd forduljon, szabadíts fel, kérlek bennünket erre. Szabadíts fel a gondolatainkat, szabadíts fel a szívünket, szabadíts fel a lelkünket, hogy rád tekinthessünk. Hiszen az van megírva, hogy aki rád tekint, az megmentetik. Aki hittel tekint, annak az arca felvidul. Köszönjük, Uram, hogy Te akarsz bennünket így megerősíteni, megtisztítani a Te igéd által, és Uram, felemelni, és örömmel betölteni. Köszönjük ezt Neked. Amen.
Amen.
Testvéreim, hallgassuk a mi Urunk Jézus Krisztus szavait. Az előbb felolvasott ige részből, tehát Lukács evangélium a 4. részéből olvasom az igét, a 18. és a 19. verset kiemelten. Így szól az Úr Jézus Krisztus. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésnek, amikor készített Isten lelke, akkor ugye azt adta, hogy ezt a címet adjam, hogy Jézus Krisztus küldetés nyilatkozata. Mit jelent ez? Hogy amikor valaki trónra lép, valaki egy küldetésbe kezd, a messiási küldetésbe, Jézus Krisztus, de általában a királyok is, akkor megfogalmazzák ahogy ma is a politikusaink helyjel közel a munkaprogramjukat, és megfogalmazzák azt, hogy mit akarnak elérni. Miért jöttek, és mit akarnak elérni a nép életébe. És ez nem más, amit itt Jézus Krisztus nem véletlenül nyitotta ki ott, és nem véletlenül kereste meg ezt a részt, mert ez Jézus Krisztus küldetés nyilatkozata. Küldetés nyilatkozata nem csak akkor, hanem most, itt, ebben a pillanatban, a te életedbe is. És olyan csodálatos testvéreim, hogy Jézus előtt sokan fölolvasták ezt az igerészt. És hát olyan volt, mint egy nem szombati, hanem egy egy szombati Isten tisztelet. Hallották, mindenki tudott róla. Többször is felolvasták a zsinagógákba. De ha megfigyelitek, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztusnak a szájából valahogy egészen másként hangzik ez. Azt olvassuk, hogy azt jelzi meg az ige, hogy amikor ő olvasta a lélek erejével, Isten lelkének az erejével, akkor minden szem ő rá szegeződött. Ez az eredeti szövegben úgy van, hogy nem bírták róla levenni a tekintetüket. Minden szem rászegeződött. Annyira magával ragadta az, ami, ahogy Jézus ezt elmondta. Miért? Mert mindaz, ami szólt, egyszer csak a lehet a tudat nem, de a lélek, az sejtette, hogy most az beszél, akiben mindez eljött, akiben mindez beteljesedett. És testvéreim, ma ugyanez a szó szól hozzád. És imádkozz, és adja meg Isten azt, ahogy imádságba kértem, és imádságba kértük, hogy minden szem ma rászegeződjön. Ne rám figyeljetek, hanem arra a Jézus Krisztusra, aki itt megszólal. És adja Isten, hogy most a lélek téged magával ragadjon, mindabból kiemeljen, amiből jöttél, és csak tudjál figyelni az Úrra. Azt mondta Jézus, hogyha így hittel fogadjuk, akkor azt mondja, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Nem csak akkor, hanem ma, itt és most, a te életedbe is ezt valóra akarja váltani. Annyira fontos Jézus küldetés nyilatkozata, hogy engedjétek meg, hogy röviden, de sorba vegyük mindezt, amit ő mond. Minden egyes mondatnak, minden egyes ebben a küldetés nyilatkozatban, ebben a messiási küldetés nyilatkozatban, minden egyes mondatnak külön súlya van. Így kezdi az ige, és így mondja számodra is ma Jézus, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Olyan csodálatos, hogy azt mondja Jézus, hogy az Úrnak, az Isten lelke van ő rajta, tehát ő nem úgy végzi az ő szolgálatát, mint azelőtt mások, hogy manipulációval, retorikával, szuggesszióval, nagyon sok lelkész beleesik ebbe a hibába, hogy nem baj az, hogyha mi betölti a szívünket, a lelkünket, azt használjuk, csak ez ne takarja az Úr Jézus Krisztust. De Jézus azt mondja, hogy mivel fogja végezni köztünk ezt a szolgát és a te életedbe? Az Úrnak a lelkével. És ez egészen más. Nekem, amikor még Érden laktam, és még nem voltam lelkész, 18 éves koromban szólított meg Jézus Krisztus, akkor úgy betöltötte a szívemet, a lelkemet, mindaz, amit én átéltem, és akkor hát az utcában először, megmondom őszintén, szégyeltem, és aztán felbátorított Jézus, hogy vállaljam a hitemet, és az egyik gyermekkori barátomnak elkezdtem beszélni Jézusról. És akkor ő elsápadva egyet hátralépett, mert ismert engem, hogy milyen voltam az előtt. És akkor azt mondta, Antal, ugye nem akarsz engem megtéríteni? És akkor én azt mondtam, hogy én nem. De hiszem azt, hogy az a lélek, ami szól belőlem, az a lélek, ami szól általam, az téged megszólíthat. És én sem manipulációval, sem erőszakkal, én Isten lelkére bízlak téged, és az elvégzi ezt a munkát a szívedbe. Na hát akkor megnyugodott. És ugye van egy ilyen csodálatos ige, és ez ma is így van. Azt mondja a Jézus, hogy ma is így végzi a te életedbe a munkát, itt is most, nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Mondja a seregek ura, Zakariás 4:6. Nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. És mit mond Jézus? Mi a első küldetés nyilatkozat a te életedbe? Azt mondja, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Hát testvéreim, van szószoros értelembe vett szegénység is, és ilyen is van. Én beszéltem olyan hölggyel, aki azt mondta, hogy ő szégyelli, hogy szegény. És ő az Úrra bízza magát, és mindenben ebben megtanította Isten, hogy mindig kirendeli azt, amit ad. De ő nem nagyon szívesen tárja fel a szükségeit, az, ami gond van másoknak. Azért föl lehet tárni, ha olyan van, akkor ne szégyeljük föltárni. De a legtöbb ember ilyen, aki szegény, hogy szégyeli a szegénységét, és nem tárja ezt föl. Vagy ha visszagondoltatok arra, és most visszagondolhattok, hogy milyen volt az életetek fiatalon, nem biztos, hogy gazdagok voltatok. Talán tudnátok itt mesélni ma nekem, ha lenne rá időnk, Isten tisztelet után, hogy milyen volt a gyermekkor, hogy éltétek meg, és lehet nem volt annyi, mint ami most van. És milyen csodálatos, hogy Isten akkor is gondoskodott. Sőt, nem féltetek. Ez is olyan érdekes, hogy most félünk, amikor egy kicsit jobban vagyunk. Anyagilag mindenhogy. Mert már gazdagnak hiszed magad. Mert már gazdag vagy egy kicsit, és ez mindig ez van, hogy akkor már arra építesz, beleesünk abba a csapdába, hogy arra építesz, hogy már van pénzem, van sok mindenem. Vannak ilyen elbizakodott emberek, talán te is beszéltél ilyennel, aki mindig mutatja, hogy mi az, ami megtartja őt. Ne feledjük el, és ne feledd el, hogy miből hozott ki az Úr, és ma is, ha már jobban megy a dolgod, ő az, aki te rólad gondoskodik. Tehát lehet valaki szószoros értelmében szegény, és nekik hirdeti a Jézus az evangéliumot ma, neked hirdeti. De lehet lelkileg is szegény valaki. Mit jelent a lelki szegény? Jézus mondja egy másik helyen, és talán ti is tudjátok velem mondani, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Igaz? De még érthetőbb, ahogy Jézus mondja el ezt, így az eredeti nyelven. Úgy van megírva, hogy boldogok, akik szegényé teszik magukat a lélekért. Itt nyilván a Szentlélekre gondol. Szegényé teszik magukat a lélekért. Mit jelent ez? Hát testvérem, megmondom őszintén, ez a lelkészen kezdve, rajtam kezdve, ez a legnehezebb. Amikor az ember úgy ül a Bibliához, vagy úgy prédikál, hogy azt gondolja, hogy mindent tud. És hogy most már rutinból megy a dolog. És ez nem így van. Isten engem nagyon sokszor nevelt és legszégyenített jó értelemben magam előtt, hogy ez nem automatikusan megy. És ha én gazdagnak gondolom magam lélekbe, akkor ez nagy akadálya annak, és elzár attól, hogy ő gazdagítson meg. Hogy boldognak mondjon engem, mint lelki szegény. Nem maga a szegénység, a boldogság, a lelki szegénység, nem maga az a boldogság, hanem utána van, hogy az az lelki szegény boldog, aki Jézusért, a lélekért tudatosan megszegényíti magát. Akkor azt mondod, Uram, a maga az ige is mondja, ha valaki valamit ismer, vegye gondolatba, vagy a észbe, azt mondja Isten igéje, hogy semmit sem ismersz úgy, ahogyan kellene. A lelkész sem. Csak alázattal tud Isten elé állni, és azt mondani, hogy Uram, ha te nem gazdagítasz meg, szegény vagyok, valódi szegény. És annyi minden van az életünkbe, amit gazdagságnak hiszünk, ami elzár attól, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, és hogy azért jöttem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És tudjátok, hogy miért olyan nehezen szólal meg ma az evangélium? Nem maga az evangélium, hanem miért nincs olyan fogadtatása ma az Isten igéjének? Mert az emberek az anyagi gazdagságba bíznak, így van összerakva a világ, a másik pedig a lelki gazdagságukba. Ő már diplomás, ő már okleveles, ő már mindent tud, neki ne beszéljenek. Egy kedves testvérünk, idős lelkipásztor testvérünk, sajnos már az Úrnál van, Érden szolgált, én ott nevelkedtem föl, ott volt kisegítő lelkész nyugdíjasként, és hát az orvosával, jobban a férje professzorával beszélt, aki műtötte, és olyan jó barátságba kerültek a családdal, hogy eljött, és meghívták ebédre. És hát az én kedves idős testvérem mindazt az örömet, ami benne volt, azt elkezdte mondani az orvosnak. És az orvos csak, igen, mintha egy pácienset hallgatna, igen, na mondjad csak, igen, de rólam lepereg, én egyetemet végzett, én egyetemi tanár vagyok, igen, mondjad, és közben nem tudta, hogy ő a legszegényebb. Az olyanoknak nem tud Jézus evangéliumot hirdetni. Tud, de nem vevők az evangéliumra, és mond nagyon sok embernek sok minden van az életébe, ami akadálya annak, hogy Jézus meggazdagítsa. Nem véletlenül mondja, hogy boldogok a lelki szegények. De ez tudatos dolog, nem úgy, hogy csak egy állapot, hanem te ezt tudatosan tedd magad szegényé az Isten lelkéért, hogy téged meggazdagítson. Az is szegénység, amikor az embernek kevés az ereje. Azt mondja egy másik ige, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged ellenére is egy célhoz ér, eléri az életedbe. És sokszor valaki az ereje a gazdagsága. És akkor elveszi Isten, még hívő emberként is, akkor azt mondja, hogy megijed. És azt mondja, kétségbe esik, hogy most mi van. És azt mondja akkor Isten, hogy most megmutatom az én erőmet, válts át. Helyezd át a súlypontot. Most bízd magad végre az én erőmre. Tapasztald meg, kérd az én erőmet. Ilyen érdekes, hogy Pál apostol sosem élt a maga erejével, mikor már keresztény lett. Megtanította Isten. Ezért mondta azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát az is gazdagság. Nagyon sok minden van, ami így utába áll annak, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben tényleg ez az evangélium megszólaljon. És tudjátok, testvéreim, mindenként tud Jézus segíteni, csak egy emberrel van nehéz dolga. Aki szegényen, gazdagnak hiszi magát. A jelenések könyvébe egy egész gyülekezet, akit így szólít meg Isten. Azt mondja az igében, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény, és a nyomorult, és védj tőlem, azt mondja, kenőcsöt, azt mondja, hogy meglássék, hogy nehogy meglássék a te mezítelenséged, és térj meg. A ladiciai gyülekezet mondta azt, hogy ők, nekik minden rendben van, minden klappol, minden jó. Sok ilyen ember van, meg vagyok én Jézus nélkül is, minden jó. És közben azt mondja, és nem tudod, hogy te vagy a szegény és a nyomorult. Aztán azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Hát van szószoros értelmében fizikai rabság is, és bizony egy börtönben lévő embernek, mindenki azt mondja, hogy ártatlan különben, én úgy hallottam, hogy ártatlanul kerül be. Nekem is volt egy ilyen gyermekkori ismerősöm, sokáig nem láttam, hát már látszódott, hogy arra felé megy az élete, tehát belekerülve eredett az érdi mafiába, és akkor hát bizony a börtönbe kötött ki, nem sok kellett hozzá, évekig nem láttam. Egyszer jöttem haza, kereskedelembe dolgoztam, akkor nem rögtön lelkész lettem, itt már közben majd beleszövöm, és nem kell mindent elmondjak közben, vagy a végén. És jöttem haza a leltározásból éjszaka, és két ember jött a hátam mögött. Egyre gyorsították a lépteket. Hát én mondtam, uram, mondom, te vagy az, aki megmenthetsz, én is mondom, azért gyorsítom a lépteimet, azok még jobban gyorsították. És egyszer csak megszólal hátulról, hogy Antal, nem ismersz meg. És mondom, hátra nézek, mondom, hát ne haragudj, mondom, hogy a vonásaid ismerősök. Azt mondja, hát Győző vagyok, az, aki gyermekkorban együtt játszott. Mondom, hol voltál? Hát most szabadultam a sitről, és a haverral most ünnepeltük. És veled mi van? És akkor azt mondja, egyfelé tartunk, nagyjából egy darabig egyfelé vagyunk, én itt lakok, te meg majd tovább, menjünk együtt és beszélgessünk. És elkezdtünk beszélgetni, és bizonyságot tettem neki Jézus Krisztusról, ő mondta, hogy ő él, és ő mindezt felélte, amit, és megérte még a börtön is, azt mondja, mert ne tudd meg, hogy éltem én, mi, amit összeraboltunk, összeloptunk. És aztán ez a fiatal ember, mikor beszéltem neki Jézusról, hogy mi történt az én életembe, akkor nem én, hanem Isten lelke azt végezte benne, hogy behívott a lakásába éjszaka, hogy még beszéljek is a családjához. Még ébren volt a felesége, és együtt beszéltünk. És bemutatta a feleségét, azt mondja, hogy hát nekem annyit loptam, annyi pénzem volt, hogy ezt még a bírósági írnok is valószínű megsejtette, de meg is szerette a kishölgy, az láttam, hogy szereti. De ő volt az, aki gépelte ott a ítéletet, meg a vallomást a bíróságon. És az lett a felesége. És akkor hallgattak, és aztán lett egy ilyen lelki gondozói alkalom, és a végén pedig ki kellett szálljon, Isten arra indított, és azt mondta, Antal, én ki akarok szállni ebből az ördögi körből, nem hagy békén a mafia. Azt mondja, sem azt nem mondom meg, hogy hova költözöm, sem azt, hogy mi van velem, hogy ne tudják belőled kiszedni, és azóta se láttam, valahova elköltöztek inkognitóba, és de hiszem azt, és bízom, hogy Jézus Krisztussal ő kapcsolatban van, és az, amiben ő gazdagnak hitte magát, az abban, és fogóinak abból Jézus megszabadította. De Jézus küldetés nyilatkozata olyanokhoz is szól, mint te meg én. Ki lehet nem fizikai raglap, hanem van ilyen rabság is, amit így mondunk, hogy valaki a gondolatoknak a rabja, az aggódásnak a rabja. Ugye, mennyi ember van, ha most itt megkérdezném közöttetek, hogy ki az, aki jól alszik éjszaka? Vagy ki az, aki úgy, ha föl kell reggel, akkor rögtön Isten jut eszébe. Megmondom őszintén, nekem nem. Nekem jönnek az aggodalmak, jönnek ezek a dolgok, és utána mondom azt, hogy Uram, ezeket most mind eléd viszem, szabadíts fel, hogy ne görcselkeljek föl, vagy vissza tudjak aludni, és a mindent a te kezedbe teszek le. Az ember tud rabja lenni az aggódásnak a félelemnek. Tud rabja lenni egy másik embernek. Van ilyen, hogy van, aki annyira domináns az életedbe, vagy domináns volt, hogy szinte meghatározta az életedet, vagy megpecsételte az életedet. Hallottam olyan, nyilván ti nem vagytok, remélem, ilyen szülők, de hallottam ilyet, hogy a gyermeket tulajdonképpen az a szülői elvárás, az a szülői leuralás tette tönkre. És rabja volt. Szerette a szülő a maga módján, ezzel a majom szeretettel, szerette, de rabja volt ennek, és nagyon sok ember van, aki rabja a másiknak. Aztán rabja a körülményeknek. Rabja a haláltól való félelemnek. Hogy mondják a kis időseim, amikor megyek az idősek otthonába, tiszteletes úr, mi nem a haláltól félünk, hanem a hozzávezető úttól. És mondom, én hiszem azt, hogy Jézus azt is megkönnyíti. De látszik, hogy rabjai mindennapos küzdelem ez ott benn, az idősek otthonába például, az én kis időseimnek. És amikor hirdetem nekik az igét, és igyekszem, hogy jót nevessünk, és ne az a gyászhangulat legyen, mert mondtam nekik, nem a kaszás jön, értetek, hanem Jézus Krisztus. És nem halotti torra készülünk, hanem esküvőre. És akkor egészen más arccal és szívvel válunk el. De ahogy mikor visszamegyek, mindig erősíteni kell őket. De testvéreim, tudjátok, mi a legveszélyesebb rabság? Az, amikor azt mondja az ember, hogy én Jézus nélkül is szabad vagyok. Nekem nincs szükségem Jézusra. Jézus a gyenge emberek mankója, a hit a gyenge emberek mankója. És ez a legveszélyesebb rabság. Van egy ilyen szembeállás Jézussal, ugye a Bibliából tudjuk, beszélt a farizeusokkal, beszélt arról, hogy ő a szabadító, és akkor azt mondták neki a farizeusok és az ottani emberek, ma így menneznénk az egyetemi tanárok, hogy mi nem voltunk soha szolgái senkinek, mi szabadok vagyunk. Miért mondott te, hogy mi rabok vagyunk? És akkor Jézus mit mondott nekik? Amit nekünk is mond. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Hát ez a legnagyobb rabság. A szolga pedig nem marad a házba örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ha beismered, hogy rab vagy, ha ezt odaviszed, azt mondja, a fiú megszabadít téged. Jézus Krisztus megszabadít téged. Ezután azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy a vakok szemeit megnyissam. Itt szinte lehet beszélni fizikai vakságról is, és Jézus nagyon sok vaknak nyitotta meg a szemét, és ma is hallok ilyen csodákról, lehet orvoson keresztül, lehet úgy, hogy az orvos sem tudja megmagyarázni, hogy annak, akinek bevérzett a szeme, vagy valami ott történt belül, és imádkozott az Úr Jézushoz, hogy ő tudta azt, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy ő imádkozott, és hittel rá tudta bízni Jézusra, rendbe jött a látása. Ilyenről is tudok. De van egyfajta másik vakság, a lelki vakság. Hát ez tényleg, mondjuk a vakok azok nem is szeretik, hogy ezt mondjuk, hogy vakok, mert ők látássérültek. Ők visszautasítják ezt. Vak az az ember tud lenni, aki nagyon jól tud látni, szemüveg nélkül is, de mégis lelkileg vak. Rengeteg ilyen ember van. Lelkileg vak a másikra nézve. Ma ezt szoktuk mondani, és ugye ebben a pedagógusok is, ha vannak itt közöttünk, akkor ti tudjátok, hogy ettől szenvedünk, ettől kell, ebben kell a gyermekeket is fejleszteni, hogy a értelmi intelligenciájuk megvan, csak az érzelmi nincsen. Tehát az azt jelenti, hogy tökéletesen érzéketlen arra, hogy mi megy végbe a másikba, mit okoz a másiknak azzal, amit mond. mi az a közöny, amivel elmegy, tehát nagyon sok ember vak a másikra. És ettől szenvedünk, hogy nincs szemünk rá, nincs látásunk rá. Ezt kéne kérni az Úrtól, hogy meglásd azt, ami a másiknak a szemébe van. Amikor köszönsz neki, és megkérdezed, hogy vagy, és azt mondja, hogy jól vagyok, és látod a szemét, akkor mondhatod azt, hogy olyan kapcsolatban vagy vele, á, de hogy is vagy jól. Most csak ezt mondod, de igazából az van e mögött, hogy hagyj békém a bajommal. És nagyon sok formában lehetünk vakok. Olyan formában is, ami hát a lelkésznek egy küzdelme, és egy mindenkori küzdelme, hogy Isten szavára, Isten igéjére nézve vak valaki. Ez azt jelenti, hogy hirdetik az igét, hallja az igét, nem a szeme, hanem a szíve, meg a lelke, és a hit tekintete az nem fordul, nem látja meg, nem érti meg. És ezért kell imádkozni, ezért is kell imádkozni. És azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy a vakoknak a szemét megnyissa, a lelki vakoknak a szemét is. Csak egy vakságon tud nehezen segíteni, ez is a Bibliában van, amikor azt mondja valaki, hogy látunk. Ugye? Azt mondja Jézus, ezt szintén mondja, hát sajnos pont a vallásos embernek. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, így a ti bűnötök megmarad. Adja Isten, hogy ebben ne essünk testvérek, hanem hogy Jézus megnyissa a mi szemünket, megnyissa a mi szívünket. Most úgy bennem maradt ezzel kapcsolatban, mi is táboroztattunk, most jöttünk Abaligetről meg a múlt héten, és az egyik hittanosom lefröcskölte a másikat, hát beleugrott a vízbe az Abaligeti tónál, és telibe kapta, az kim volt a parton, telibe kapta. És azt mondta, odaszólt mondjuk jó haragosan, hogy lásd meg már magadat, vedd már észre. De úgy bennem maradt ez, hogy hát ez röviden és frappánsan összefoglalja azt, hogy hát vegyük észre magunkat. Az is szomorú, ha az ember magára nézve vak. De azt mondja, ő azért jött, hogy a vakok szemeit megnyissa. Majd azt mondja, azért jöttem, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. És testvérem, ez nagyon nagy örömüzenet a számodra. Hát szerintem olyan nincs közöttünk itt, ami valami ne kínozna. Vagy valami ne kínzott volna meg az életed során. Akár emberek, akár történések, akár betegség, akár valamilyen dolog, ami megkínzott, és talán most is ennek a kínnak a képét viseled. És azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Most szintén friss élményem így a hittan táborba, hogy egy olyan leányzó, akit már kiskorától kezdve neveltem, és ugye jött és hittanosom volt, és akkor először találkoztam vele, akkor azt hiszem harmadikos volt, és ott ült lázadó tekintettel, és azt mondta, Anti bácsi, nekem hiába prédikál, én úgyse hiszek az Úr Jézusba. Nekem mondhatja, és csak azért se csinálom. És akkor látszott is a kis szemén, hú, mondom, ezzel nehéz dolgom lesz, mondom, minden héten bejönni, találkozni vele, mondom, Uram, mit akarsz ebből kihozni? És akkor vagy Isten lelke arra indított, hogy türelmes legyek hozzá, hogy annál nagyobb szeretettel. És akkor a végén elmondta azt ez a kislány, hogy miért van benne ez a lázadás. Azt mondja, Anti bácsi, tudja, mi Pesten laktunk, és az apukám úgy nevelt engem, a panelbe laktunk, hogy a negyedik emeletről a bokámnál fogva kilógatott az ablakból. És azt mondja, ez a kép maradt meg. Azt mondja, elvált az apukámtól az anyukám aztán, és lejöttünk ide Gyünkre, de azt mondja, engem megkínoztak gyermekkoromba. És hány ember van, aki lehet nem így, hogy más formába, de ilyen, vagy most kínzott meg az élet. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy azért jött hozzád, akit megkínzott az élet, hogy téged szabadon bocsásson. Te szabad legyél. És tudjátok, testvérek, én sokszor nem tudom így, akik ti is, akik hívők vagytok, hogy tapasztaljátok. Ez nem mindig úgy történik, hogy attól szabadít meg Isten, ami kínot okoz az életedbe. Van, amikor megszabadít, vannak ilyen dolgok, amiket nekem is megszabadított. De a kínzó emlékektől, a gyermekkori emlékektől, vagy egy-egy dologtól, az bennem marad a nyom, az nem törli ki, majd talán az örökké valóság abban kitörli, de az bennünk van. Hanem én úgy érzem Jézus szabadítását, mint ahogy Dániel érezte, és a Dániel barátai, ugye, a kemencébe, hogy nem a kemencétől őrizte meg őket, hanem a kemencében tartotta meg. Ott volt velük az Úr. És sokszor én is ezt tapasztalom, hogy ott vannak a kínzó gondok, ott vannak a megkínzottság, és ott a kínlódás az életünkbe. Megint van, amikor abból is megszabadít Isten, de amikor pedig azt mondja, hogy benne vagyok, veled vagyok, nem vagy egyedül benne, és erőt adok neked. És lehet az ember azt mondja így, hogy bilincsek között is szabad, úgy tudom, nem tudom, itt megvan ez a könyv, van egy ilyen könyv, hogy bilincsek között is szabadon. Az ember lehet így bilincsek között is, aki Jézusban hisz, szabad. Isten adja meg ezt a szabadítást az életedbe. És végül azt mondja Isten igéje, azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. És testvérek, ez az Úr kedves esztendeje, ez azóta is tart. Most ebben vagyunk. A kegyelmi időben, ezt hívja a kedves esztendőnek, a kegyelmi időt, amiben éppen most vagyunk. És itt, ami az eredetiben, amiről szól, és Jézus mondja, az azt jelenti, a kedves esztendő az elengedés éve. A zsidóságban volt szokás, hogy amikor te fölvettél és kölcsönkértél valakitől, és tartoztál neki, és nem tudtad aztán azt kifizetni, akkor az elengedés évébe a törvény szerint el kellett engedje a tartozásodat. És akkor azt mondja Jézus, hogy a kegyelemnek ideje van, az azt jelenti, hogy Isten elengedi a te tartozásodat, mivel tartozol neki. Mert ezt valaki kifizette helyetted, mégpedig Jézus az ő drága vérével. És azt mondja, hogy a kegyelemnek ideje van. És van egy ilyen csodálatos ige, hogy a kegyelem idején, kellemes időben meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek, mondja az Úr, íme itt a kegyelem idő, íme itt az üdvösség napja. Ez a nap. Ezért fontos, hogy nem mindegy, hogy hogy élsz most ezzel a kegyelemmel. Hogy ezt most megragadod-e hittel. Kedves testvéreim, Isten adja ezt meg, és végezzel a szívünkbe, és azért olyan csodálatos, hogy az ige is mondja, és ezzel fejezem be, és a heidelbergi káténk is, református hitvallásunk, hogy jól lehet, mi nem vagyunk messiások, nem vagyunk megváltók, magunk életét sem tudjuk, a másikét sem megváltani, még megváltoztatni sem, pedig azt próbáljuk, de nem sikerül legalábbis nekem, még a sajátomat sem, van, akinek sikerül, de már olyan értelemben, hogy az Jézus Krisztusnak hívják, de ő azt mondja, hogy mi az ő felkenettetésének részesei vagyunk. Tehát te, amikor Isten lelke benned van, akkor te részese vagy az ő királyi, papi és profétai szolgálatába. És ilyen értelemben hirdetheted azt, hogy Jézus Krisztus az, aki beváltja ezeket az ígéreteket, de hirdetheted, hogy az Úr lelke az, aki elküldött, és ugyanezekért a Jézus nevébe adja meg, hogy az Úr Jézus ezt végezz el a te életedbe is, és menj haza, és a te családodnak is hirdesd ezt az örömüzenetet, hogy mindazok, akik rabok, azok szabadok legyenek. Látjátok, Isten szabadít fel az örömre, és szabadítson fel itt téged, és gyönyörködj csak az Úrban. Amen. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy te mondtad, hogy én azért jöttem, ezt mondtad magadról, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Köszönjük, hogy te vagy a mi szabadítónk, és köszönjük, Uram, hogy hozzád jöhetünk, és hogy tart a kegyelmédő, nyitva a te szíved, a te lelked. És te látod, akiket én itt most nem ismerek személy szerint, de a szemükből látom azt, hogy ők is sok mindennek a rabjai. Uram, arra kérlek téged, szabadíts meg az én testvéreimet, szabadíts meg engem is. Uram, add, hogy ha sok mindenben kell szenvednünk is, de belül szabadok tudjunk lenni a hitben. Köszönöm neked, Uram, hogy arra méltatsz bennünket, nem csak engem, hanem a gyülekezetet, hogy részt osztasz a te szolgálatodba, a te főpapi tisztedbe, hogy másokért imádkozzunk, hogy dicsőítsünk téged, hogy hálával áldozzunk, hogy magasztaljunk, gyönyörködjünk benned, ez a mi főpapi tisztünk. És köszönjük, hogy részt osztasz te királyi tisztedbe is, legfőképpen azért, hogy a lelkeddel te tudj uralkodni bennünk, így tudjunk uralkodni magunkon, hogy észrevegyük magunkat, amikor kell. És Uram, köszönjük, hogy veled együtt tudunk uralkodni, már most is te részt osztasz ebbe is, és ez az uralkodás nem más, mint a szolgálat, mások felé való szolgálat. És köszönjük, hogy részt osztasz a prófétai szolgálatodba is, hogy nevedről vallást tegyünk, ne szégyeljünk téged, aki nem szégyeltél bennünket, mocskos bűnösöket, ott a kereszten, és megvallottad, Uram, bennünket az Atya előtt, és imádkoztál értünk. Segíts, hogy mi is megvalljunk téged. Hirdessük a kegyelem idejét. Hirdessük azt a napot, mert nem biztos, hogy a következő a kezünkben van. Köszönjük, hogy a kegyelem ideje van. Így imádkozom azokért, akik betegek közöttünk, lelki, testi nehézségekben vannak, és most eléd viszik gondolataikat, szívüket, lelküket. Kérlek, tekints imádságukra. És te eléd visszük azt a családot is, aki szerettéről emlékezett meg, és emlékharang is szólt. Uram, te adj vigasztalást, és te adj az élet folytatását, és te add, hogy úgy tudják elvenni szerettük elvesztését, hogy Uram, mi egymás számára nem tulajdonok vagyunk, hanem csak ajándékok, amely egy időre szól. Testünk, lelkünk a tied. Köszönjük, Uram, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy örvendezhetünk benned. Áld meg a napunkat, szabadíts fel a benned való örömre, szabadságra, hogy szárnyalhasson a lelkünk. Amen.